mi segítségünk és virágosabbnak Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindenket. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg a virágvasárnapi ige hirdetést, alkalmával szóló tanítást, az Ézsaiás könyve 53. részéből, mind a 17 versből. Ézsaiás könyve 53. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Mint vesző száz sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és az emberektől elhagyott. Fájdalmat férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyedtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány a vágó hídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt állapú. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneinket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, Isten báránya, aki elvetted ennek a világnak a bűneit. Áldunk és magasztalunk, hogy te voltál az Úr szenvedő szolgája, aki mindnyájunkért feláldoztad önmagadat. Köszönjük, hogy ránk is igaz, hogy a te sebeid árán gyógyultunk meg. Köszönjük, hogy ránk is igaz, hogy mindnyájunk bűnét, és most személy szerint is valljuk, hogy a mi bűnünket, az én bűnömet is magadra vetted, és azért a bűnömért is meghaltál a Golgotai kereszten, hogy ezzel nekem szabadulást és örök életet ajándékoz. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk, hogy bár te ilyen nagy jósággal vettél körül bennünket, és mi mégis olyan sok módon megbántottunk téged. de most legfőképpen is azt a bűnünket hozzuk eléd, hogy nem jártunk közben a bűnösökért. Hogy megestült az ima életünk, hogy nem könyörögtünk azokért, akik eltávolodtak és elidegenedtek tőled. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor nem jártunk közben azokért az emberekért, akik a saját bűnük miatt testek csapdába, és annak a terhét kell hordozni. Pedig rajtad kívül senki sem segíthet rajtuk. Kérünk és könyörgünk, Szentlélek Úristen, adj egy ébredést Magyarországon, hogy mind többen hozzád térjenek, neked engedelmeskedjenek, a te akaratodat kövessék. Különösképpen is könyörgünk a te népedért, hogy újítsd meg a hívő életünket. Köszönjük, hogy szüntelenül szól a te igéd. Köszönjük, hogy nem mondtad meg tőlük. Köszönjük, hogy azért szól, hogy az igéd által újuljunk meg. Most is ezt a te szavadat várjuk. Könyörögve kérünk, hogy töltsd ki a te áldásodat mind az ige hirdetőjére, mind az ige hallgatójára. Add, hogy a te áldásoddal, az igéd útmutatása által újulhasson meg az életünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, ige hirdetésre készülve. A 266. dicséretünket énekeljük el, 266. dicséretünket, annak a negyedik versét, Halleluját zengve. Ilyenkor szoktak a gyerekek kimenni a gyerekisten tiszteletre, ezen a vasárnapon is lesz gyerekisten tisztelet, de nem jelenléti formában, hanem a Google Meet segítségével, majd 9 órakor, majd 11 órakor fogom megtartani. 266. dicséretünket énekeljünk el, 4. versét.
Evangéliumának 19. részében olvasjuk. Lukács evangélium a 19. részének 41. versétől a 44. versét terjedő szakaszt olvasom. Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon, te is, a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, virágvasárnapot a leggyakrabban gyerekek és felnőttek egyaránt nagy örömünnepnek tartják számon, hiszen olyan színesen, olyan szépen el tudjuk képzelni, hogy mi is történt ott Jeruzsálemben, amikor összegyűlt egy tömeg, és Jézus a tanítványaival megjelent, kért egy szamarat, ráült, és úgy ment befelé a városkapun. Hittan csoportoknak is az egyik kedvenc előadni valójuk ez a jelenet, mert szépen meg lehet valósítani színes jelmezekkel, pálmaágakkal, és mindenki örül, úgy érzi, hogy ez egyfajta majális a Bibliában. Pedig erről szó nincsen. Az evangélium leírása szerint kétségtelen, hogy ez is része volt a virágvasárnapnak, de az ünnepet mégiscsak az határozza meg, hogy Jézus mit gondolt róla. És ebben az esetben Jézusnak a gondolata és véleménye homlok egyenest más azzal, hogy itt valamiféle örömteli majálisról lenne szó. Ahogy hallottuk, ő meghalni ment Jeruzsálembe. Ez volt az utolsó hete, még csak nem is egész hete az ő földi életének. Ekkor ment fel utoljára a fővárosba, és ez volt az ő végső bemenetele Jeruzsálembe. Nem volt ez váratlan, hiszen folyamatosan és többször is utalt erre, a proféciáknak erre a beteljesedésére és saját magának erre a küldetésére, csak mindig elengedték a hallgatói a fülük mellett, vagy éppen Péter a maga nagy okosságával mentegetni akarta Jézust, hogy ilyen elő se fordulhat, meg se történhet ő vele. De ettől függetlenül Istennek az örök időktől való szándéka és a proféták kijelentése teljesen igaz volt. Jézusnak a küldetése az volt, hogy keresztre feszítsék, és harmadnapon feltámadjon. A felolvasott ézsaiási proféciában nagyon-nagyon részletesen jövendőlt Ézsaiás Isten kijelentése alapján arról, hogy kicsoda lesz a Messiás. Sok-sok mindent hallottunk a felolvasott tanításból. Ott van közöttük az, hogy a fájdalmak férfia lesz. Szó nincs arról, hogy Jézusnak a földi élete valamiféle örömteli sikertörténet lett volna. Őt így jellemzi már jóval azelőtt is Ézsaiás proféta, hogy ő a fájdalmak férfia. Nagyon sok jelzőben lehetne illetni Jézus földi szolgálatát. Rengeteget dolgozott, nagyon szépeket tanított, gyógyított betegeket, neki semmi nem volt lehetetlen, ura volt a természeti erőknek, és hogyha úgy gondolta, akkor meg tudta állítani őket, vagy csodálatos szépen tudott beszélni úgy, hogy sok ezres tömeg is oda sereglett, hogy hallgassa. Sok mindent el lehetne mondani összefoglalású Jézus földi életéről, és Ézsaiás így jelöli meg, hogy ő a fájdalmak férfia. Jézus számára a földi élet, aminek az utolsó hetéhez érkezik, virágvasárnap, csupa-csupa fájdalom. Gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogy mi miatt volt Jézus földi élete csupa-csupa fájdalom. Alapvetően azért, mert Jézus, aki Istennel egyenlő, öröktől fogva mindörökké az Atyával egy bűnös világba jött. Számára ez jelentette a legeslegnagyobb fájdalmat. Ezt mi el sem tudjuk képzelni. Csak gyarló hasonlatokat és képeket tudunk a gondolatainkban felidézni. Mennyire rossz például vájfülű zeneértő embereknek, amikor valami diszonánsan hangzik. Borzasztó fájdalom, hogy valami félre nem jól szól. De ha valaki butaságokat beszél, minden szavát nem javíthatjuk ki, de érezzük, hogy mennyire fájdalmas, amikor igaztalan vagy hamis, vagy éppen nem helytálló dolgokat beszél valaki. Mindez semmi ahhoz képest, amit Jézusnak ez a földi élet jelentett. Nem tudjuk el sem gondolni, fel sem fogni, hogy számára mit jelentett a mennyei dicsőség elhagyása és az alászállás ebbe az emberi világba. Mert számára nem csak a pokolra való alászállás jelentett fájdalmat, hanem az egész embervilágba való alászállás is. Idegen volt neki minden. Teljesen távol volt ő tőle az embervilág. Annak ellenére, hogy sokszor látjuk úgy, hogy beleilleszkedett kora közegébe, végezte a napi munkát, Názáretben nyilván az apja mellett, mint ácsmester, de a lelkében teljesen távol volt mindettől. De fájdalom volt Jézusnak látni ennek a világnak a nyomorúságait is. Hiszen a bűnnek a következménye mind a szenvedés, mind a fájdalom, mind a halál, mind a betegség, és ő látta ezt, körül volt véve vele, nem tudta kikerülni. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem oldotta meg, és miért nem tüntette el a betegségeket, a fájdalmakat, a szegénységet, a szenvedést, mert ezek az ember bűnének a következményei a bűneset óta, ebből ő megváltott bennünket, de nem tüntette, és most sem ő tünteti el, hanem ezeket rám bízza, hogy hozzuk helyre. Jézus számára szenvedés volt, hogy látta a legmélyebb fájdalmakat és az ember életnek minden nyomorúságát. De óriási fájdalmat jelenthetett számára a meg nem értettség is. Lepra betegek mondják mindig egyöntetően, teljesen függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján élnek, hogy amíg betegek voltak, számukra nem a testi betegség volt az igazán szörnyű, hanem a meg nem értettség, a kivetettség, a kirekesztés, az, hogy eltávolodtak tőlük, az, hogy magukra hagyták őket. Jézus végig ezt élte át, hogy ő mennyire idegen ebben a világban. Mennyire kirekesztették őt, és vele együtt Istennek a lényét, mennyire elkülönültek tőle, és mindattól a tanítástól, amit ő bemutatott, hirdetett és megvalósított. Nem véletlenül mondta az élete végén, a szenvedései közben, szinte summázatként, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Vagyis végig szomorú lélekkel végezte a küldetését, ami az emberekre vonatkozott, az atyával ő tökéletes, boldog egységben volt mindvégig, de az embervilág számára szomorúságot, elutasítottságot, kirekesztést, meg nem értést jelentett. Gondoljunk csak arra, amikor 12 éves korában is neki kellett figyelmeztetni a szüleit arra, hogy neki elsőrenden mennyei küldetése van, ennek ellenére hazament velük, és szót fogadott nekik. De később Názáretben, a saját szülővárosában, illetve ahol felnevelkedett, ahonnan származott, át kellett élnie azt, hogy majdnem halálba kergették és taszították, amikor a zsinagógából kiűzték. A tanítványai személyén keresztül is folyamatosan meg nem értettség vettek őt. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi kimondott vagy kimondatlan kritika vagy konfliktus volt a részükről. Hiszen még a feltámadás után is, akár Tamás is annak adta a jelét, hogy ő végig nem tudta elhinni azt, hogy Jézus majd meghal és feltámad. Mi járhatott közben 3 éven át a fejében? Nem tudjuk. De azt, hogy Péter például hányszor tiltakozott és mondott ellen Jézusnak, azt tudjuk, mert ő nagyon szókimondó volt. De ott volt a tanítványok között Júdás is, aki alapvetően nem értett egyet Jézussal. Ő egészen másként csinálta volna, és ennek hangot is adott. Ott volt ő is a közösségben, az állandó sötét gondolataival, kritikájával, haszonlesésével, mind-mind annak a jele, hogy ő végképp nem értett egyet Jézussal. De Jézusnak rengeteg fájdalmat okozott a saját családja is, hiszen több jel mutat arra, hogy a saját családjában is mennyire egyedül volt. Nem csak akkor, amikor 12 éves korában megdorgálták a szülei, hogy ott maradt a jeruzsálemi templomban, hanem később is, amikor már, mint Isten fia végezte a megváltói küldetését, és az anyja és a testvérei haza akarták parancsolni, hogy most már hagyja abba ezt az őrületet, és menjen haza, és legyen tisztességes ember belőle. Nagyon magányos volt valószínűleg Jézus a saját családjában is, és ezt nyilván át tudják érezni azok, akik a saját családjukban egyedül vannak hitben, hogy milyen végtelen magányt jelent az, hogy egy teljesen idegen, lelkileg, gondolkodásmódban, egészen más közegben kénytelenek élni, mint ami az ő lelkületük. Később aztán a kereszt alatt Mária megértette, hogy miről is beszélt Jézus, sőt, visszaemlékezett nyilván az angyal üdvözletére is, és aztán ott lett a tanítványokkal együtt az első gyülekezetben is. De Jézus földi élete során bizony sokszor nagyon távol voltak lelkileg őtől. De ott voltak a nagy fájdalmat okozó nyílt ellenség. Azok, akik farizeusok, írástudók, mindenfélével vádolták. Függetlenül attól, hogy ezek közül semmi nem volt igaz, nagy volt a hangjuk, hatalmas volt a befolyásuk, és félelmetes volt a fellépésük. A hamis vádakkal mindig így fest az élet, azóta sem változott ez semmit, de Jézusnak mérhetetlen fájdalmat és szenvedést jelentett a nyílt ellenségeinek a folyamatos jelenléte, vágyai, gyötrései, hamis vágyai. Tehát látjuk, hogy Jézus életének minden területe csupa-csupa fájdalom volt. És számára az emberi közeg, mindazok, akik körülvették őt, vagy így, vagy úgy, fájdalmat, szenvedést jelentett. Az alatt a 33 év alatt, és különösen is az alatt a 3 év alatt, amikor munkálkodott. És most, amikor virágvasárnap megérkezett Jeruzsálembe, akkor egy tömeg elkezdte ünnepelni. Talán érezzük ezután a néhány percnyi ráhangolódás után, hogy milyen torz volt Jézus számára ez az ünneplés. Mit érezhetett ő egy ilyen 3 és 33 évből jöve, amikor látta, hogy ugrálnak, énekelnek, magukon kívül vannak, kiabálnak, és őt, mint királyt akarják fogadni, bevezetni, elédobálják a ruháikat, hogy ne is a csupasz földön menjen be a fővárosba, és pálmaágakkal ünneplik, mint ahogy a keleti uralkodókat szokták. Egészen torz jelenet. Nem véletlen, amit olvastunk, hogy látván a várost, sírt azon. Jézus számára ez nagyon-nagyon fájdalmas volt. És meg is magyarázza, hogy miért volt fájdalmas, hiszen hallottuk a felolvasott igében, hogy így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Vagyis utal arra Jézus, hogy a kegyelem és a meglátogatás ideje lejárt. Eljött az a pillanat, amikor nincs tovább. Egy hatalmas lehetőség végképp elmúlt, amit évszázadokon keresztül előre hirdettek a proféták. Az beteljesedett 33 évvel korábban, kiteljesedett 3 évvel korábban, amikor Jézus a messiási működését megkezdte, de ezen a napon, virágvasárnap teljesen lezárul. Nincs tovább. Hallották 3 éven át Jézus tanításait, látták 3 éven át az ő cselekedeteit, csodáit, viselkedését, hallották a folyamatosan megtérésre hívó szavát, de ez most a végéhez ért. Többet ez már nem fog hangzani. Több hívást Jézus nem ad, és nem is adott. Letelt a kegyelem ideje. Nyilván mindnyájan emlékszünk arra, hogy milyen rémisztő volt diákkorunkban, amikor dolgozat íráskor megszólalt a jelzőcsengő. És tudtuk, hogy már csak szűk 5 perc van a végső kicsengetésig, amikor menthetetlenül be kell fejezni és be kell adni, amit írtunk. És nem volt tovább. Volt még egy kicsi, néhány perc jelzésül arra, hogy húzzunk nagyon bele, mert itt az idő vége, de egyszer csak az is letett. Ez a csengő szólalt meg virágvasárnap, amikor Jézus azt mondja, hogy nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Eddig tartott, adva volt, mindenki azt csinált vele, amit ő gondolt, sokan lehet, hogy Kinevették, sokan lehet, hogy becsmérelték. Sokan lehet, hogy még ma is azt mondják, hogy mi még mindig várunk arra, hogy eljöjjön a Messiás, de az letelt. Menthetetlenül és végérvényesen. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, mondja Jézus, mint kotlós a csibéit. Volt idő, volt alkalom, bőségesen. És nem csak ezt jelzi Jézus, hanem ahogy hallottuk, Jeruzsálem pusztulását is. Röviden, tömören, de egész pontosan megjövendőli. Jönnek majd rád napok, amikor ellenségei sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és minden felől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Teljesen beteljesedett mindez, amikor néhány évtizeddel később Jeruzsálemet valóban a földszínével tették egyenlővé. A történetíró Josephus Flavius szerint olyan nyomorúság és olyan pusztulás nem volt hasonlítható semmihez, mint amikor Jeruzsálemet megsemmisítették. Járványok alakultak ki, éhínség, halál az emberekre, és valóban kő kövön nem maradt. Izrael népe azóta sem tudta visszanyerni a régi dicsőségét, elpusztult a nép, elpusztult a város, teljesen úgy, ahogy azt Jézus megjövendőlte. Vagyis eljött egy pillanat, amikor percekké zsugorodott az az idő, amivel sokan akkor is játszottak, meg ma is játszanak, és azt gondolják, hogy bőven van belőle. A kegyelmi idő elmulasztása a legnagyobb bűn. Ez a kegyelmi idő, ez kiesik a mi gondolkodásmódunkból, de ez az ördög munkája. És nagyon keveset gondolunk arra, hogy minden pillanatunk kegyelmi idő. Álmodhatunk róla, és tervezhetünk, hogy mi mindent fogunk és szeretnénk csinálni 10 meg 20 év múlva, és remélhetjük azt, hogy esetleg a felmenőink hosszú élete alapján nekünk is majd igen hosszú életet ad a Teremtő, de a kegyelmi idő az mindig az, ami a jelen pillanat, ami most még tart, de a következőről nem tudjuk. És ez az, ami virágvasárnap drámai módon beteljesedett. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, ne engem sírassatok, hanem magatokat sírassátok. Ő a küldetését végezte, tökéletesen, hiánytalanul és engedelmesen. Őt nem kellett akkor sem és most sem siratni. Az embernek önmagát kell siratnia, a sok-sok balgaságáért, sok-sok hitetlenségéért, engedetlenségéért, ami mind-mind az Isten terve és szándéka elleni bűn és vétek. Az elmulasztott időért, a komolyan nem vett lehetőségekért, azért, hogy mindig hajlandók vagyunk bármit előbbre helyezni az Isten ügyénél és a neki való engedelmességnél. Ne engem sírassatok, mondja Jézus, magatokat sírassátok. Minket már az a Jézus hívogat engedelmességre, aki feltámadott és dicsőségesen uralkodik. Mi már egészében láthatjuk az üdvösség történetét beteljesedettként. Láthatjuk húsvét után, láthatjuk az első pünkösd után, láthatjuk az egyház 2000 éves történelme után. Ma már bennünket mindezeknek az alapján hív Jézus engedelmességre. Lehet ezt halogatni, lehet ezt félbáról venni, lehet erre azt mondani, hogy van még idő. De beteljesedik mindaz, amit Jézus megmondott. És a kegyelmi idő lejárta után nincs helye a reklamálásnak. Jézus számára a virágvasárnap ezért volt drámai, szomorú nap. Mert nem csak az előtte levő éveket, amik számára tele voltak fájdalommal, zárta le, hanem látta előre, hogy milyen ítélet következik azokra, akik nem használták ki a kegyelmi időt. És ezt az ítéletet akkor már nem tudta visszatartani. Bár az ő áldozata mindenre és mindenkorban mindenkire elégséges, de annak az elfogadása mindenkinek a saját döntése. Ezt Jézus nem tudta átvállalni, és nem is vállalja át ma sem. Ezt ránk hagyja. Virágvasárnapnak a nagy felszólítása, hogy most még tart a kegyelem ideje. Holnap már nem tudjuk, hogy lesz-e. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma még szól a Te igéd hozzánk, ma még hallhatjuk, ma még figyelhetünk rá, ma még elgondolkodhatunk rajta, és ma még engedelmeskedhetünk neki. Bocsáss meg, hogy mi mindent a holnapra és a holnap utánra akarunk áttenni. Bocsáss meg, hogy a mát lebecsüljük, és úgy érezzük, hogy nagyon sok időnk van még. Köszönjük a Te figyelmeztetésedet, köszönjük azt, hogy újra és újra kegyelmesen emlékeztet bennünket az igéből arra, hogy a mi döntésünk ideje a most. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt nem ulasszuk el. Bocsáss meg, hogy annyi mindenre hivatkozunk, annyi magyarázatot találunk. Annyi értetlenség, annyi nem törődömség, közönyösség lakik a lelkünkben. Bocsáss meg, hogy ezt a mostani nagyon nehéz bezártságot is olyan könnyen kibúvónak tekintjük arra, hogy most zárva van a templom, most nem is kell figyelni rád, és múlnak a napjaink, a heteink, közben pedig távolodunk tőled. Könyörgünk hozzád azért, hogy ez a ma, ez legyen a számunkra életbe vágó figyelmeztetésé. Segíts arra, hogy ne újjongjunk és ne ünnepeljünk, hanem tudjunk gyászolni és megszakadva a ruháinkat és a lelkünket bűnbánattal eléd állni, és kegyelmet kérni. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és ne hagyd, hogy a saját bűneink, a saját nyomorúságaink miatt örökre elveszünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy Isten szereti és megáldja a jó szívű adakozókat. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.